Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk a nagyvarsányi református templomból. Igét hirdet Tarackközi Gerzson, a gyülekezet lelkipásztora.
Szeretett testvéreim, vasárnapot ünneplő gyülekezet! Kegyelem és békesség adassék nékünk bőségesen az Istennek, s a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak a megismerésében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 470. dicséret első versét. A 470. dicséret első verse így kezdődik: Úr Jézus, nézd le rám! Az Úrhoz kiáltsunk énekszóval szorultságunkban, aki meg tud szabadítani minket, a 162. dicséretünk első 4 versének eléneklésével. A 162. dicséretünk első verse így kezdődik: Imbé jöttünk nagy örömben. Az Isten tisztelet megáldása, s a mi szívünk megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Lelkünk épülésére és hitünk megerősítésére olvassuk Istenünk ígéjét, amint az írva található Pál apostolnak az efézusiakhoz írott levelében, annak is a második fejezetében, eképpen: Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek-e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Ekkor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, s a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. S vele együtt feltámasztott, s a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, s ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek, a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, s mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik ekkor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyé tette, s az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabadutunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagyok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybe illeszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, s akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává, a lélek által. Amen. Isten tegye áldottá igének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását, hogy megteremhessük áldott jó gyümölcseit. Gyertek, imádkozzunk a 102. Zsoltár szavaival. Hallgass meg, Uram, imádságomat, jusson hozzád kiáltásom. Ne rejtsd el előlem orcádat, ha szorult helyzetben vagyok. Fordíts felém füledet, ha kiáltok siess, hallgass meg engem. Mert elmúlnak napjaim, mint a füst, izzanak csontjaim, mint a parázs. Szívem olyan, mint a levágott és elszáradt fű, míg az evésről is elfelejtkezem. Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék, én pedig elszáradok, mint a fű. De te, Uram, örökre megmaradsz. Nemzedékről nemzedékre emlegetnek. Indulj irgalomra Sion iránt, mert ideje, hogy megkegyelmezd neki. Itt van már az ideje. Még a köveiben is gyönyörködnek szolgáid, a porán is szánakoznak, félik majd, Uram, nevedet a népek és a föld királyai dicsőségedet, amikor felépíti Siont az Úr, és megjelenik dicsőségesen. Törődik a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat. Meg kell ezt írni a jövő nemzedékének, hogy dicsérje az Urat az újjáteremtett nép, mert letekintett az Úr a szent magasságból, lenézett a mennyből a földre, hogy meghallja a foglyok sóhajtását, s megszabadítsa a halálra ítélteket. Hirdessék az Úr nevét a Sionon, és dicséretét Jeruzsálemben, amikor összegyűlnek a népek és országok, hogy az Urat tiszteljék. Te vetettél hajdan alapot a földnek, az ég a te kezed alkotása. Azok elpusztulnak, de te megmaradsz. Mind megavulnak, mint a ruha, váltod őket, mint az öltözetet. Ők változnak, de te ugyanaz maradsz, éveidnek soha sincs vége. Szolgáid fiai színed előtt lakhatnak, utódaik is megmaradnak. Amen. Az ige hirdetésére készülve kérjük Isten megvilágosító kegyelmét a 179. dicséret eléneklésével. A 179. dicséret így kezdődik, a bűnből hozzád sietek.
Szeretett testvéreim, az a szent ige, melynek alapján az ő üzenetét és akaratát hirdeti kívánom közöttetek, írva található az Efézusi gyülekezethez írott levél, második fejezetében a 4-től a 7-dik, 11-től a 13-dik és a 19-dik versekben. Így szól Isten szava. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségtek, és vele együtt feltámasztott, és a mennyei világába ültetett Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az ő eljövendő világában kegyelmének mérhetetlen gazdagságát, irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek, a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban, ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek. A kegyelem Ura tegye áldottá az ő szavát a szívünkben, hogy baj van a világunkkal, az már sajnos nem titok senki számára. Hogy baj van az emberi életfelfogással, az sem titok senki előtt. Hogy baj van az emberek közötti kapcsolattal, az is egyértelműnek látszik. Rosszul viszonyulunk a teremtett világhoz, annak is megvannak a jelei. Sokan meg is fogalmazzák, hogy ez így nem mehet tovább. Ez a világméretű járvány még többekben előhozza ezt a gondolatot. Sokan kimondják azt is, hogy ezután már semmi nem lesz olyan, mint ahogyan eddig volt. Meg kell változzon az ember hozzáállása mindezekhez. Nem lehet ott folytatni, ahol abba hagytuk. Még akkor sem, ha maradéktalanul felszámoljuk ennek a járványnak a következményeit. S vannak, akik lehet, hogy nem olyan hangosan, nem is mindenki számára hallhatóan, de kimondják azt is, hogy az alapvető probléma az Istennel való kapcsolat, viszony megromlása. Hogy ez az egész problémakör nem választható szét elemeire. Egy rendszernek a része az emberi élet, és e rendszernek gazdája van, aki tervezte, aki tudja működtetni, fenntartani. Ha megnézzük a válaszokat, amelyeket a mai világunk ad, s benne az ember, úgy tűnik, mintha meg tudná oldani a problémákat. mintha le tudná küzdeni a vírust, helyre tudná állítani a gazdaságot, meg tudná változtatni a hozzáállását a teremtett világhoz, a másik emberhez. Mindezt önmaga erejéből, esetleg segítségül hívva a teremtőt, egy fölötte álló erőt, de valójában saját magára támaszkodva. Úgy tűnik, mintha kezelné a helyzetet, de az alapvető problémát mégsem látja. Mert jó lehet a földi élettel kapcsolatosan ezeket a változásokat elvégezzük, talán még meg is oldjuk a problémák jó részét, vagy azoknak felületét kezeljük, de tényleg hosszú távon megoldást fog-e hozni? Megtörténik-e a nagy katarzis, a megújulás? Olyan sokszor volt már a világunkban akár az egész világot megrázó történés, világrengések, járványok és más krízisek. De ezekből tényleg megújulás született? Áthatották az egész társadalmat? Hatással voltak az utána következő generációk életére úgy, hogy valóban megszüntették az alapproblémát? Ha őszintén szembenézünk ezzel, akkor gyógyulás, megújulás, még ha történt is, amikor az ember maga akart úrrá lenni ezeken, előbb-utóbb kudarcot vallott. Ebben a helyzetben szólal meg Isten igéje közöttünk, és egy olyan gyógyulásról, megújulásról, megbékélésről, újjáteremtédősről szól, amely emberek életét, akár egész nagy közösségek életét változtatta meg, és hozott benne valós megújulást. Ehhez azonban meg kell érteni, hogy vannak tények, evidenciák, kijelentések, amelyeket az ember vagy elfogad, hisz bennük, és ezáltal hatásukat engedi az életében megvalósulni. Vagy éppen a fordítottja történik, annak ellenére, hogy ezek tények, kijelentések, valós megnyilvánulások, az ember oldalra teszi őket, nem foglalkozva velük, s nem is tudja megélni, átélni, amit ezek nyújtanak. Isten kijelentése mostani alkalommal egy olyan tényről beszél, egy olyan alaphelyzetet mutat meg, ami első hallásra talán furcsa, sőt, azok számára, akik nem hittel közelednek ehhez, szinte elfogadhatatlan. Azt mondja Isten igéje, hogy az ember halva születik-e világra. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok. Minket is, akik halottak voltunk, a vétkek miatt életre keltett Krisztussal együtt. Mindezt olyan embereknek és olyan emberekről mondja, akik biológiailag, fizikálisan éltek. A földi élet minden tulajdonságát megélték. Ez azt jelenti, hogy a földi élet nem teljes. Lehet valaki jó egészségben, erős, hatalmas, jómódú, vagy akár bármilyen más dologban bővölködhet, tudásban, bölcsességben, és mégis halott. Ahhoz, hogy ezt megértsük, magunk elé kell idézzük Ádám és Éva bűnesetet megelőző Istennel való beszélgetését. Isten világossá tette, az engedetlenségük következménye a halál lehet. Amikor ez az engedetlenség megtörtént, mégsem haltak meg biológiailag, fizikailag. Éltek tovább, mintha mi se történt volna. Talán az Isten nem mondott igazat. Ez a halál, nevezzük most lelki halálnak, bekövetkezett az életükben. Olyannyira, hogy ez az állapot nemzedékről nemzedékre továbbadták gyermekeik és unokáik számára. Ahogy igénk is mondja, halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Ez a lelki halál előbb-utóbb testi halállal is párosul. Sőt, ez az engedetlenség nem csak a lelki életet teszi tönkre, hanem még a biológiai, fizikai, érzelmi életet is. Tehát az ember elszakadt Istentől. Egyre távolabb kerülve tőle, de a másik embertől is. Így jelenik meg az ember életében a harag, a gyűlölet, az önzőség, a beképzeltség, és folytathatnánk a sort mindazzal, amivel tönkretesszük saját magunk is mások életét. Ez egy tény. Isten kijelentése nem csak pára, az efézusiakra, vagy a választott népre, vagy a pogányokra vonatkozik, az engedetlenség, a bűn és a vétek az emberi természetet tönkretette, halálra juttatta. Ez azt is jelenti, hogy a fizikális halál is bekövetkezik előbb vagy utóbb mindenkinek az életében. Nyerhet csatát egy betegséggel, egy ellenséggel, vagy akár láthatatlan ellenséggel, jobbíthatja az élet körülményeit, de ezen az állapoton nem tud változtatni. Ezek a nyertes csaták nem visznek közelebb a megoldáshoz. Igénkben az apostol tehát emlékezteti az efézusiakat. Hiszem, szent lelke által bennünket is, ma élő embereket is, hogy egykor halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is, mindnyájan, közöttük éltünk, testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk, természetünktől fogva, éppen úgy, mint a többiek. Őszintén vall arról az állapotról, amelyben minden ember benne van, Isten nélkül. Ez az a tény, alaphelyzet, amit lehet hinni, vagy lehet nem tudomásul venni. Mind a kettőnek következménye van. Ha valaki nem vesz tudomást egy adott betegségről, azt mondják, nincs betegség tudata. Nehéz is az ilyen emberen segíteni, mert nem nyitott a segítség elfogadására. Ezt a tényt, kijelentést nem tudomásul venni valami ilyesmi lehet. A másik kijelentés tény, hogy Isten nem nyugodott bele ebbe az állapotba. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amelyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Kegyelmemből van üdvösségetek. Milyen csodálatos örömhír ez. Nem csak az efézusiaknak, a pogányokból lett keresztényeknek, de Isten választott népének is, akikhez tartozónak Pál magát vallja. Minket is. Ez az isteni gazdag irgalom, nagy szeretet és kegyelem keltett életre. Milyen nagy örömüzenet az, hogy ezt nem nekünk kell megoldani, mert nem is tudnánk. Hagyni kell, hogy ez a nagy szeretet lelke, Isten igéje által megelevenítsen bennünket, életre keltsen. Először megbékéltetve önmagával, és a másik emberrel a keresztnél, szabad utat nyitva mindenkinek egy lélekben az Atyához, hogy új életre támasszon fel a Krisztussal, és vele együtt feltámasztott, és mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát, irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Milyen örömhír az, hogy Jézusban elfogadhatjuk bűneink bocsánatát, és feltámadása erejét, amely jó cselekedetre teremt újjá bennünket. Egyszerűbben fogalmazva, az engedetlenségünket hozza helyre, nem csak azáltal, hogy eltörli vétkünket, hanem egy új, engedelmes életet munkál bennünk. Megbékéltet az Istennel, és megbékéltet a teremtett világgal, benne a másik emberrel, hogy tőle elszakadt, eltávolodott élet közeli legyen, sőt, benne legyen. Nem ellenségeskedés, szakadék, utálat, megvetés, hanem egy olyan új, újjáteremtett, egységes nemzedéket hív így életre, akik immár polgártársak, Isten háza népe, Isten hajléka a lélek által. A legnagyobb örömhír pedig ebben, hogy ez nem a mi erőlködésünk, bölcsességünk, rátermettségünk függvénye. Ahogy a igénk beszél róla, mindez Isten ajándéka, Isten munkája az életünkben. Olyan nagy ez az isteni bölcsesség, ezáltal senki nem tud a másik felé emelkedni. Még a jó, helyes cselekedeteivel, helyes életfolytatásával sem kérkedhet. Nem villogtathatja a hitét, engedelmességét, akaraterejét, bölcsességét vagy bármi mását. Ajándék, kegyelem, irgalom, az ő jóságának munkája az ember életében, még akkor is, ha a saját hite által fogadja el ezt az ember. Ha ő az, aki elfogadja a bocsánatot, a megbékélés lehetőségét, s ha ő válik ezáltal együttérzővé, béketeremtővé, egyé a másikkal. Nem én fáradozom, hanem ez az Isten hozzám való kegyelme, mondja az apostol egy másik helyen a Szentírásban. Az Isten válasza tehát a halál állapotára a kegyelemből, irgalomból fakadó életre hívás. Ez persze nem azt jelenti, hogy akik újjászülettek, életre hivattak, nem fognak test szerint meghalni. Nem azt jelenti, hogy ne kellene szembesülniük testük elerőtlenedésével, elhasználódásával, s egyszer halálával is természetesen. Pál apostol a második korintusi levélben erről így ír. Tudjuk pedig, hogy ha földi porsátrunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Ez az igazi megoldás. Isten munkája által, Jézus Krisztusban nem csak hogy feltámaszt, de mennyei világának, országának gazdagságával ajándékozza meg az embert. Ennek köszönhetően valóban megváltoztathat a hozzáállása, az életfelfogása, nem csak a teremtett világhoz, nem csak a teremtményhez, hanem a másik emberhez, de magához a teremtőhöz, megváltóhoz is. Ennek a munkának köszönhetően békélhet meg egymással az ellenségeskedő ember. Ennek a munkának köszönhetően élheti meg a lelkében a békességet, az örömöt, így tud hosszú tűrévű válni. Így tud szembenézni, ha kell, betegséggel, ha kell mások ellenségeskedésével, ha kell járvánnyal, vagy bármi más veszéllyel, tudva, hogy feltámadt a halottak közül. Egy új élete kezdődött el, amelyben semmi és senki el nem szakíthatja őt ettől a nagy szeretettől és munkájától. A furcsa ebben az egészben, hogy az efézusiakat úgy szólítja meg, mint akiknek az életében a halál, az engedetlenség, a bűn következménye, a másik emberrel való feszültség, mint zsidók és pogányokból lett keresztények szembenállása, már a múlt kell, hogy legyen az Isten munkája révén. Tehát egykor ilyenek voltatok, de ma már feltámadtatok, részesültetek a menny mérhetetlen gazdagságában, és mindezekre emlékezniük kell, hiszen emlékezteti őket is az apostol. Olyan, mintha nem látnák tisztán a különbséget a két állapot között. Olyan, mintha elfeledkeztek volna erről az állapotváltozásról. Az Isten munkájáról, ajándékáról, kegyelméről, irgalmáról, amelyet véghez vitt bennük. A most állapota nem azonos az előző állapottal. A kettő között egy felfoghatatlan nagy különbség van, és a most nem azonos azzal, aminek még ezután kell következni az életükben, ennek a folyamatnak köszönhetően. Olyan ez a helyzet, mint amikor az Ószövetségben Isten népe még fogságban van, de Isten már elvégezte a szabadítást, és úgy kell noszogassa a népét, hozzájuk küldve prófétai igét, hogy ébredjenek. De ők valahogy mégis nehezen indulnak meg Isten szabadításának az átélésére. Vajon nem azért emlékeztet Isten bennünket ebben a mostani helyzetben az ő megoldására, hogy másként kellene válaszolnunk, mint ahogy a világ válaszol erre a jelenlegi helyzetre? Vagy ha közelebb hozzuk magunkhoz, egyéni életünkhöz ezt az emlékeztetést, mit jelent nekünk az, hogy holtak voltunk, és Isten új életre keltett? Mit jelent egy járványhelyzetben? Mit jelent egy megromlott emberi kapcsolatban? Mit jelent a teremtett világhoz való hozzáállásunkban? Miért kell emlékeznünk az efézusiakkal és pálapostollal arra az életre, ami Isten nélkül tulajdonképpen halálunk volt, és arra a változásra, ami az ő munkája révén életre hívott bennünket? Vajon nem azért, mert békétlenség van ott, ahol Jézus Krisztus békességet teremtett? Vajon Isten jelenlétét éljük meg ott, ahol mások Istentől elhagyatottságot éreznek? Látjuk-e a különbséget Isten munkája nyomán a saját életünkben? Hadd emlékeztessen most Isten is bennünket az ő gazdag irgalmára, nagy szeretetére, kegyelmére, hozzánk való jóságára, amellyel már elvégezte a mi szabadításunkat. Élettel ajándékozott meg, a mennyből erőt merítő, megújított lehetőséggel. Talán pontosan ezért emlékeztet az efézusiakkal együtt bennünket, hogy éljük meg ezt a kegyelmet a mindennapjaink nehézségei közepette. Úgy tudjunk szembenézni akár a vírus veszéllyel, hogy az sem veheti el az életet tőlünk. Úgy tudjunk a halálra nézni, mint akiknek van reménységük. Úgy tudjunk a próbákkal teli nehéz helyzetekben kitartani, mint akik mennyei erőforrásból táplálkoznak. Miránk is igaz a római levél megfogalmazása, hogy ez a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Ki fog reménységet adni? Ki fog békességet teremteni, ki fog áldozatot hozni, megbocsátani, együtt érezni, jót cselekedni, ha nem azok, akiket az Isten életre hívott. Engedjük hát hatni az ő csodálatos erejét az életünkben. Amen. Válaszoljunk imádságban Isten megszólító kegyelmére. Drága mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel köszönjük meg neked a veled való közösséget. Köszönjük, hogy noha test szerint nem lehetünk a te házadban, és ez elég nehéz nekünk így, mégis egy lelki házat alkothatunk, és itt imádhatunk téged. Hálát adunk a te szavadért, a testet öltött igéért, a mi Urunkért. Azért a szeretetért és irgalomért, amellyel vonzod életünket magadhoz, és megmutatod nekünk önmagadat, csodálatos lényedet, irántunk való áldozatos munkádat. Köszönjük, hogy vigasztalsz, bátorítasz, világosságot gyújtasz a te igéddel, erősített hitünket, hadd hozzuk eléd most először is szeretteinket, azokat, akik mellettünk vannak, és azokat, akikkel nem lehetünk együtt. Szeretnénk mindnyájunkat a te oltalmazó szárnyaid alá hozni. Te látod, Urunk, e helyzetet. Megvalljuk előtted alázatos szívvel, nekünk nincs hatalmunk, még egy kicsiny vírus felett sem. Mindent megteszünk, de mindezzel a te kezedbe tesszük életünket, szeretteinket, közösségeinket, sőt, még azokat is, akik ellenségesen gondolnak rád, ránk. Imádkozunk vezetőinkért, azokért az embertársainkért, akik az élet különböző területein helytállnak, az egészségügytől, a mindennapi gondoskodáson át, akik nem tehetik meg, hogy otthon maradjanak, áld és oltalmazd őket. Imádkozunk gyülekezetünk közösségéért, intézményeinkért, a bennük folyó szolgálatért, amelyekért felelősek vagyunk, a betegekért és idős testvéreinkért fohászkodunk. Ők a legveszélyeztetettebbek. Engedd, hogy megtapasztalják a te gondviselésedet és megváltó szeretetedet. Hadd hozzuk eléd gyászolóinkat, kérve számukra vigasztaló jelenlétedet. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgasd meg imánkat. Most mondjuk el közösen a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, most s mindörökké. Amen. Szeretett testvéreim, fogadjuk Urunk áldását, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Hogy mindnyájan tudjunk közös dolgainkról, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy az alkalmaink a vészhelyzetre való tekintettel átalakultak, hiszen a személyes találkozást, a közösség gyakorlásának ezt a formáját a járvány miatt nem gyakorolhatjuk, ezért ahogyan jeleztük levelünkben, kérjük a testvéreket, hogy tartsunk minden nap elcsendesedéseket, könyörgéseket egyénileg is, és az egyháztartásban élő családtagjainkkal együtt is. Így alkotva egy lelki teret templomot. Ezen alkalmakhoz javasoljuk otthonainkban lévő bibliák, imádságos könyvek, áhítatos könyvek, bibliolvasó kalauzok használatát. Emellett az interneten is bőven válogathatnak közvetítésekben. Valamint ezúttal is ajánljuk szeretettel az Európa Rádiót és a közmédia más műsorait, amelyek szintén segítik elcsendesedésünk lehetőségét. Minden bizonnyal a nagyvarsányi közösség tagjai felismerték, hogy ismerősen hangzó énekek szólaltak meg ezen az istentiszteleten, az Európa Rádió jóvoltából egy korábban felvett istentiszteletünk énekanyagát tudtuk behelyezni ide elcsendesedésünk segítéséül. Most pedig záróénekül a 195. dicséretünket énekeljük, minden versével, áldjuk Istent végével.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk a nagyvarsányi református templomból. Igét hirdetett Tarackközi Gerzson, a gyülekezet lelkipásztora.
Isten előtt csendességben, Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.